Istenünk igéjének meghallására pedig fennállva készüljünk imádsággal. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges ért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Istenünk, így állunk előtted, s könyörgünk, mint ahogy a Zsoltáros is könyörgött, hogy legyél hatalmas és erős, élő és igaz Isten a mi életünkben is. Könyörgünk azért, hogy most találkozhassunk veled, hogy mindaz, ami bennünk forog, öröm vagy bánat, ne távolítson el tőled. Te hidald át azt a szakadékot, amit mi magunktól képtelenek lennénk. Így állunk előtted, bízva az ígéretedben, hogy te találkozni akarsz velünk, szent fiadért, Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgat, úgy, amint az írva található a Királyok első könyvének 19. fejezetében, az első 18 versben. Mivel az ige szakasz hosszú, ezért foglaljunk helyet, de figyelmes szívvel és tényleg a szent lelket segítségül hívva hallgassuk, hogy élővé és hatóvá válhasson számunkra ez az ige, itt és most. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy reketje bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bár csak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Abél-Mehólali Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazája kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Amen. Szeretett testvéreim, nem egyszerű ez az ige szakasz. Jó hosszú, nehéz talán követni is, figyelni is rá. Mégis arra biztatlak titeket, hogy vegyük a bátorságot, és kövessük Illést, mert mondani valója van számunkra. De egy kicsit ugorjunk előtte időben, vissza egy évet, hagyjuk még azt a 2900-at. Egy éve ilyenkor, óriás plakátoktól kezdve a TV reklámokon át, gyakorlatilag a csapból is a reformáció folyt. Ez akár szó szerint is így lehetett. Talán furcsán hangzik ez, de az 500. évforduló alkalmával megünnepelték olyan formán is, hogy kitalálták a Luther sört, lehetett kapni díszdobozban. Bizony a csapból is a reformáció folyt. Rengeteg megemlékezés, hol vidáman, hol komolyan, hol nagy rendezvények által, hol csendes áhítatokon keresztül. És rendjén volt ez így. Mert minden kétséget kizáróan mondhatjuk azt, hogy 500 évvel és 362 nappal ezelőtt hatalmas változást indított el Luther, akkor, amikor néhány kalapács ütéssel a wittenbergi vártemplom kapuján kitűzte a 95 pontot. Itt van előttünk egyébként. Ez a változás aztán futótűzként terjedt, szerte szét Európában, és rázta fel a kereszténységet, akik addig lustaságba, kényelembe süppettek, és Istentől távolodtak, hirtelen, mintha magukhoz tértek volna, mintha felébredtek volna. De nem csak az Isten tiszteletek változtak meg, nem csak az egyházi élet újult meg, hanem ez a nagybetűs reformáció a társadalmat is átrendezte, a feudális viszonyokat, a nagyhatalmaknak az erejét meggyengültek, kezdett egységesebbé válni a nép. Az élet összes szintere egyszerre változott, forrongott Európa. Talán rózsaszínnek tűnik nekünk ez innen nézve, de aki Luther életét ismeri, vagy ezt a korszakot, az tudja, hogy mennyire nem volt az. Viszont mivel ilyen sokrétű volt a reformáció, ezért talán amikor a megemlékezések voltak, akkor mindenki nagyon könnyen tudott kapcsolódni, mert talált valamit, ami kedves volt előtte, amit ismert, amit értett. De mi történik most? Mi történik most, amikor már nem az 500. évfordulót ünnepeljük, mi történik most 500 évvel és 362 nappal ezután, a nagy esemény után? Tart még a reformáció? Vagy bedobozoltuk? Arra hívlak most titeket, hogy ha nem is Luther életén keresztül, de szintén egy nagy hitvalló ember életén keresztül, az ő pusztajárását vizsgálva, fedezzük fel, hogy mit jelent a reformáció valójában, az egyes ember életére nézve. Hogyan változik meg az ember élete, amikor Istennel találkozik? Hogyan újul meg az ember élete? Mert hogy ez nem az 500 éves múltnak a kérdése, nem is a 2900 évvel ezelőtti múlt kérdése, de nem is a tegnap kérdése. A reformáció az itt és a mostnak a kérdése. A te kérdésed és az én kérdésem. Mert Isten, aki szólt Illéshez, aki szólt Lutherhez, aki szólt Calvinhoz, aki szólt a nagy reformátor elődökhöz, most hozzád szeretne szólni. Mert hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A megszólító Úr ugyanúgy jelen van közöttünk, és hozzánk szeretne szólni. Na de kicsoda ez az Illés? Sokat szoktuk emlegetni. úgy mutatkozik be, mint Isten prófétája, Isten szolgája. Nagyon bátran odaáll az egyik legelvetemült király elé, és azt mondja, hogy amíg én azt nem mondom, innentől kezdve nem lesz eső. Gondoljunk csak bele, ott van egy hatalmas király, ki nem a szelídségéről híres, jön egy próféta, és bátran szólja Isten igéjét neki. Erre szoktuk azt mondani, hogy céltáblát rajzolt a háta kellős közepére. És ez a céltábla, ez több mint 2 éven keresztül volt az ő hátán. És ez alatt Illés követte Isten szavát. Menekült a pusztába, menekült a sareptai özvegyhez. Hallgatott, mert ez volt a feladata. És kitartott. Nem csökkent a bizalma Istenben. Aztán, amikor Isten szólt ismét, akkor őt követve odaállt a király elé. Ehhez is nagy bátorság kellett. Ott van a célkereszt a háta közepén, és ő mégis odalép a király elé. És azt mondja, hogy be fogja bizonyítani, hogy azok az istenek, azok a bálványok, amiket a király követ, erőtlenek, haszontalanok. Csak emberkéz alkotta őket, mert ereje és hatalma csak az élő igaz Istennek van. Illés továbbítja Isten üzenetét, hívják össze ezeket a Baál papokat a Kármel hegyre. Ott majd kiderül, hogy ki az igaz élő úr. És valóban ez megtörténik. 450 ilyen próféta összegyűlik ott Illéssel szemben, és a lánglelkű bizonyságtevő egyedül áll ki. Valóban egyedül volt? Nem volt egyedül, mert hogy Isten mellette volt. Akkor, amikor egy napon keresztül a baálpapok hiába tevékenykedtek, akkor ő bebizonyította, hogy a lehetetlen Istennek lehetséges. Mikor oltárt épített neki, szétáztatták vízzel, akkor mégis tűz emésztette el az áldozati állatot. Isten elfogadta, az élő Isten elfogadta ezt a felajánlást. Bebizonyította minden kétséget kizáróan, hogy ő van, és hogy ő a valós úr. Mindenki megtudta, hogy Isten az úr. És ennek pecsétjeként aztán 3 év után először esett az eső is. Esőt adott Isten. Erre sem voltak képesek korábban a baálpapok. Még egy különbség. Hogyha ez valami Disney mese lenne, akkor itt jönne a nagy fordulat. És elmondhatnánk azt, hogy a király megbánta, amit tett, megbánta, hogy nem foglalkozott Istennel, megbánta, hogy mást kezdett el követni, bűnbánatot tartott, zsákruhát öltött, visszafordult Istenhez, követte őt a nép is, és Isten megbocsátott. Innentől kezdve pedig senki nem tért le Isten útjáról, őt követte csak és kizárólag. Így boldogan éltek, míg meg nem haltak, életükön áldás volt. Ennek kellett volna történnie. Hát egy ekkora csodára. Hát hogy ne változna meg mindenki? Isten félreérthetetlenül bemutatkozott. És mi történt a helyett? Az történt, hogy a király hazafutott a feleségéhez, aki bálványokat követett. Elpanaszolta neki, hogy Jezábel pedig, a felesége, megfenyegette, halálosan megfenyegette Illést. Még ma ugyanezt teszem veled, amit te tett. És a lánglelkű próféta, aki korábban 450 hamis prófétát győzött le, most menekül. Aki kiállt 450 ellen egyedül, most menekül egy asszony szava miatt. Mit látunk? Isten elhívott embere, aki csodákat látott, aki már hallotta, hogy az Úr szólt, aki már látta, hogy megtörténik mindaz, amit Isten ígér, kétségbe esik és menekül. Olyan mélyre kerül, hogy nem csak a hivatását és a szolgálatát akarja elhagyni, hanem azt mondja, hogy az életét is feladja. A Szentírásban nagyon sok őszinte mondatot olvashatunk, nagyon sok ember ilyen őszinte mondatot olvashatunk. Ez az egyik legőszintébb közötte. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Így nem mehet tovább, egyszerűen nincs értelme. Eddig tartott az én erőm, eddig tudtam csinálni, vége van. Ennyi volt. Talán olyan fordulópont ez, ami már tőlünk sem annyira idegen. egyszerre van jelen az elhívás, az, hogy szeretné Istent szolgálni. Láttuk, nem egy gyáva alakról van szó. Egy nagyon bátor, hitvalló ember jutott el idáig. Fontos neki Isten ügye. Csak azt mondja, hogy elég volt. Nem megy. Egyedül nem megy tovább. Egyszerre van jelen az elhívás, képviselni szeretné Istent, és egyszerre van ennek a küldetésnek a súlya, a terhe rajta. Látja a következményeket. Én szeretném csinálni, de látod, Uram, menekülnöm kell. Nem megy tovább. Mert van, hogy Isten valósága, az, amit a próféta megértett, hogy egyedül Isten a hatalmas Úr és az élő, aki tud cselekedni, és a kézzelfogható valóság üldöznek engem. Olyan feszültség van közötte, amit az ember nem tud elhordozni. Hol van akkor a megmaradás? Hol van az igazság? Láttunk erre példákat itt, hogyha nem is ilyen sarkosítva a műsorban, az előadásban. Láttuk azt, hogy egy osztályban valaki hitvallást tesz. Elhangzott példaként közöttünk pénteken, hogy megtörtént. Az egész osztály egy ember, két ember ellen fordult. Hirtelen egységgé kovácsolódtak. Talán munkahelyen is megéli ezt valaki. Egyedül van a hitével. Hogy szóljon? Mit mondjon? Vagy a családban? Olyan jó dolog, amikor körbenézek, és azt látom, hogy családok ülnek velem szemben. De tudom, hogy sokan küzdenek azzal, hogy nem lehet itt az egész család, mert csak egyedül ő hisz. Kiállna a szolgálata mellett, kiállna a küldetése mellett. Hirdetné Istent, de meddig lehet ezt csinálni? Akkor, amikor becsületesen szeretne valaki dolgozni, de nem ér el akkora sikereket, mint aki a kiskaput keresi. Akkor, amikor minden szabályt meg akar tartani valaki, amikor igyekszik komolyan venni Isten igéjét, törvényét, és ez szerint élni és cselekedni, és mégsem változik semmi sem, és mégsem sikerül. Akkor, amikor te mindent megteszel, ami az erődből futja, és azt látod, hogy eredménytelen, na akkor ott vagy illéssel a reketje bokor alatt, és mondhatod azt, ennyi volt. Mert hogy én sem vagyok jobb. Nem vagyok jobb, mint atyáim. Nekem sem sikerül. Nekem sem sikerülhet. Amikor ezt érezzük, hogy nem vagyunk elegek, amikor azt érezzük, hogy nem elég jó, amit csinálunk, hogy nincs változás, hiába volt az a nagy tett ott a Kármelhegyen, semmi nem változott utána, akkor ott vagyunk illéssel. De ha ott vagyunk illéssel a reketje bokor alatt, akkor Istennek van mondani valója számunkra is. Itt és most is. Mert hogy illés sem hagyta ott. Nem hagyta magára, és nem hagyta, hogy ez legyen a történet vége. Hanem szólította, enni és inni adott neki, feltöltötte, és azt mondta, erődön felett álló út áll előtted, de indulj. 40 nap következett így. 40 nap a pusztaságban. Ez vezetett el a Hórebig. 40 nap, bolyongás, menekülés, talán Illés azt érezte, hogy mindegy, csak minél messzebb innen. Nem ír a Biblia pontosan erről a 40 napról. De képzeljük magunkat egy kicsit a próféta helyére. Vajon pontosan tudta, hogy hova vezet az útja? Nem hiszem. Nem lehetett egyszerű ez a 40 nap és 40 éjjel, amíg vándorolt. A menedéket adó barlangig. De hova érkezett meg? Ez a csoda. Arra a hegyre érkezett meg Illés, ahol Mózes találkozott Istennel. Ahol Mózesnek bemutatkozott Isten. Ezen a hegyen kapta a nép a 10 parancsolatot. Itt mutatta meg magát Isten. Ez a hegy volt korábban a kiinduló pont. Akkor, amikor a választott nép a fogság, nem fogságból, Egyiptomból, de tulajdonképpen fogság ez is, a rabszolgaságból szabadult, kimenekült, akkor ez volt a kiinduló pontjuk. Innen mentek új hazát keresni. Ez volt a nulladik pillanat. Az alap. És most egy fordított úton Illés ide érkezik meg. Az ígéret földjéről, onnan, ahol elvileg minden a helyén kellene, hogy legyen, visszajön a kiinduló pontig, vissza Istenhez. Mert hogy ahol mindennek rendben kéne lennie, ott semmi sincsen rendben. Mit lehet tenni? Vissza az alaphoz, vissza Istenhez, vissza a Hórebhez. Itt hangzott el, vagyok, aki vagyok. Én vagyok. Isten az egyedül létező. Ő az, aki van. És ha van, akkor megjelenik. Ha van, akkor eljön. Ha van, akkor gondot visel. Akkor gondot visel erről a kiszolgáltatott prófétáról is. Hangzik is a kérdés. Mit csinálsz itt, Illés? És Illés itt elmondhatja mindazt, ami a szívét nyomja. Mindazt a terhet leteheti, amit hordozott magával. Elmondhatja, hogy üldözik. Elmondhatja azt, hogy mitől szenved. Elmondhat mindent, amit tett, hogy az Úrért buzgolkodott, mégis hiába, hogy őt is fenyegetik, hogy egyedül maradt, hogy fél, hogy kiszolgáltatott. Talán könnyű úgy Istent szolgálni, amikor valaki a reflektorfényben van. Talán még a Kármelhegyen, amikor ott volt Illés a 450 prófétával szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy de hát Isten megmutatta magát. Bátor volt ugyan a proféta, de hát ott volt vele Isten. Hát milyen jó volt neki. De ugyanez az Illés áll most itt a Hóreben, egyedül Istennel. És nem kell bátornak, és nem kell hitvallónak, és lánglelkűnek lennie, hanem annak kell lennie, aki és ami. Elmondhatja, mi ment keresztül. Mint amikor valaki egy király, vagy egy hatalmas uralkodó elé készül járulni, és elmondja, hogy miért jött. Azért jöttem ide, hogy elmondjam azt, hogy ezt szeretném. Illés elmondja a mondókáját, és aztán jön a szél, aztán jön a földrengés, és jön a tűz, meg annyi hatalmas pusztító elem. De Isten nincsen benne, mert Isten egy szelíd, halk, de félreismerhetetlen hangban van ott, és megszólítja, már nem távolról, hanem egészen személyesen, egészen közelről a prófétát. Mit csinálsz itt, Illés? És Illés kifakadhat, és ismét elmondhatja. Megszűnt a távolság. Megszűnt az a távolság ember és Isten között, ami ott volt a rekettyebokor alatt, Illés és Isten között. Mert Illés ott nem látta Istent. Illés látta azt, hogy üldözik, látta azt, hogy elfáradt, látta azt, hogy eredménytelen. De a 40 nap után ott fönn a Hóreben, ott látta Istent, ott tapasztalta Istent, olyannyira, hogy eltakarta saját magát, mert ilyen tisztán a Szenttel nem találkozhatott az akkori ember. Őszintén felelt, itt vagyok, ez vagyok. Szeretett testvéreim, lépjünk egy kicsit ki Illés életéből, az ő lelkéből, vizsgáljuk meg a sajátunkat. Jártunk-e már ilyen utakon, amikor távol voltunk Istentől, amikor szolgáltuk őt, amikor nem értettük, hogy de hát én mindent megtettem, de hát én mindent megpróbáltam, úgy, ahogy kérted, azt cselekedtem, és mégsem működik. Amikor azt éreztük, hogy túl nagy a súly, amikor nem megy. Jártunk-e így a pusztában, egy kis lángossal, egy korsó vízzel, hogy jó, tovább indulunk. Nem tudjuk merre, de mert te azt mondtad, tovább indulunk. És érkeztünk-e meg így már a Hórebre, Isten elé, hogy el tudjuk neki azt mondani, ez vagyok én, ez van bennem, ezt az utat jártam be. Mert hogy van, hogy pusztaságot kell járnunk, van, hogy puszta járók vagyunk, talán úgy tűnik cél nélkül. De gondoljuk csak Illés útjára. Az ő 40 napos bolyongása és vándorlása, ami talán a semmi bevezető útnak tűnt, Isten elé vezette őt oda. Mert van, hogy a visszatéréshez erre van szükség. Bejárni egy olyan utat, ami úgy tűnik, hogy messze visz, pedig valójában igen közel visz Istenhez. A messzeség így válik megszentelt térré, az Istennel való kapcsolatunk helyszínévé. Amikor Isten azt, amikor Illés föladná, és azt mondaná, hogy elég volt, akkor Isten azt mondja neki, hogy nem, Illés, látom, hogy elfáradtál, de én nem mondok le rólad. Újabb feladattal bízlak meg. Még nagyobb küldetést ad neki. De nem csak úgy magában, hanem látja, hogy a prófétának szüksége van rá, és ezért mutat egy teljesebb képet. Megmutatja, hogy nincs egyedül. Ott van 7000 ember, aki nem hajolt meg a bálpapok előtt, aki kitart Isten mellett, ott van a 7000 igaz. Illés, nem vagy egyedül. Lesz szolgatársad, lesz utódod, lesz, aki tovább viszi a feladatot. Nem céltalan, amit csinálsz. Illés, ne mondd le rólam, mert én nem mondtam le rólad. És nem azért, mert hogy jobb lennél, mint atyáid, vagy jobb lennél te bárkinél is, hanem azért, mert hogy Isten hűséges, és Istennek a szeretete az nem változik. Nincs olyan pusztaság, és nincs olyan messzeség, nincs olyan elkeseredett állapot, aminél mélyebben Isten szeretete ne lenne ott. Talán mi is megtapasztaltuk már ezt. Akkor bizonyságtevőkké lehetünk, mint Illés. Akkor elmondhatjuk, mint Luther. Akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a kegyelem. Amikor nem értem, nem az én érdememért, hanem egyedül Istennek a jó tetszéséből. És Illés története alapján talán mi is vágyódunk ilyen szabadulásra, ilyen megerősítésre és megtisztulásra. Vágyódunk arra, hogy ott állhassunk mi is a Hóreben Isten előtt. Vágyódunk arra, hogy elhangozzon az fölöttünk, én vagyok, hogy újra, vagy talán először igazán mélyen és megváltoztathatatlanul találkozzunk Istennel, hogy meghallhassuk őt, hogy megtapasztaljuk jelenlétét. Luther is ebben a sorban volt. Tudta ő, hiszen szerzetesnek tanult egész életében. Erre áldozta az életét. Tudta, hogy mit jelent Isten szolgálni. Ismerte az írást. Tudta, hogy mit kell csinálni. És mégis ott volt benne egy hatalmas bizonytalanság. De én nem lehetek elég jó. De én nem tehetem meg. Én nem tudom megváltoztatni. Hát akkor hogyan tovább? Nem lehet ennyi. És megértette, Luther is megértette a Szentírás alapján, hogy csak hitáltal Krisztusért, csak kegyelemből. Mert hogy ilyen Istenünk van. Az ember csak azt fogadhatja el, és abba kapaszkodhat, hogy Isten szüntette meg a távolságot közötte és köztünk. Akkor, amikor egyszülött fiát adta értünk. Mert hogy Jézus Krisztus ennyire szeretett. Isten ennyire komolyan veszi az embert. És gondoljunk csak bele, hogy ha ott 2900 évvel ezelőtt a Kármelhegytől kezdve a pusztán át a Hórebig végigkísérte Illést, és komolyan vette őt is a panaszával, és formálta és megújította, akkor itt és ma, itt és most, hogy ne venne minket komolyan, még komolyabban? Mert hogy mi már Krisztusban az összes ígéretnek a birtokosai vagyunk. Bűnbocsánatot kaphatunk, örök életünk lehet. És már itt a földön is élhetünk Istennel. Nem kell eltakarnunk az arcunkat, amikor hozzáindulunk. Nem kell fizetni az imádságért. Mehetünk Istenhez. Nem kell elég jónak lennünk, mert megkaptuk Isten kegyelméből azt, hogy gyermekei lehetünk. Vágyunk-e így megújulni? Szükségünk van-e erre a megújulásra, mint ahogy Illésnek szüksége volt rá? Vágyódunk-e erre? Vágyódunk-e reformálódni, visszaalakulni olyanná, ahogy Isten lát bennünket, hogy aztán mi is így láthassuk a körülöttünk élőket, ahogy énekeltük is? Vágyódunk-e mindenre? Mert itt és most az ember áll Isten előtt. Te és én ott állunk Isten előtt. Úgyhogy gyere elő úgy, ahogy vagy, mert Istennek ma is szava van hozzád. Testvéreim, a csendben, ami most következik, így mehetünk oda Istenhez, hogy tudhatjuk, hogy neki szava van hozzánk. Így álljunk meg előtte a csendben. Amen. Drága Istenünk, köszönjük, hogy szent hegyre, a szent helyre jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy még mindig szólhatunk, hogy mi már igazán szólhatunk. Köszönjük, hogy te egy olyan hatalmas utat jártál be, amire mi képtelennek lettünk volna. Köszönjük, hogy megszüntetted a távolságot közöttünk. Kérünk azonban, hogy tudjunk ezzel jól élni, hogy megérthessük, hogy ne csak értsük, hanem tudjunk benne bízni is. Kérünk, Urunk, hogy minden akadályt te tüntess el, mert látod, gyengék vagyunk, sokszor elfáradunk, vagy nem látjuk azt, ami körülöttünk van, nem látunk tisztán, elhomályosítja a szívünket és a szemünket, az az indulat, ami bennünk forr. Kérünk, hogy te formálj bennünket, hogyha már a kezedben van az életünk, akkor is egyre inkább megismerhessünk téged, egyre inkább érthessünk, követhessünk. Te adj nekünk erőt és bölcsességet ehhez, mert élő, hatalmas Isten vagy most is. Te tudsz gyógyítást, gyógyulást adni. Kérünk, Urunk, így a betegeinkért, mindazokért, akik nagyon komolyan küzdenek az életükért. Kérünk, hogy te adj gyógyulást, te erősítsd a szeretteiket is, te erősítsd azokat, akiknek nehéz most vinni magukat, akik itt és most is a reketje bokor alatt vannak. Újíts meg bennünket, Istenünk. Kérünk azokért, akik gyászt hordoznak, hogy te gyógyítsd a sebeket, vigasztalj és bátoríts. Az egész gyülekezetért kérünk, Urunk, és mindazokért, akik hozzád kapcsolódnak, te legyél őriző pásztorunk, mert nélküled elveszünk, de veled bármire képesek lehetünk. Jézus Krisztus nevében kérjük tőled mindezt. Amen. Fennállva imádkozzuk el közösen azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fennállva kérjük, vegyük Istenünk áldását. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmény között békességet. Amen.